Hát Isten hozott mindannyiunkat, legalábbis remélem.
Hey!
Ti tudjátok, hogy hol vagytok?
Igen.
Jó nektek.
Good for you.
Jó nektek. Sziasztok. Tele vagyok félelemmel és rettegéssel. És ha a szünetben eltűnnék, ne csodálkozzatok. És nem úgy lesz, mint Énokkal. Az első, amit tenni szeretnék, az az, hogy imádkozzunk. És imádkozzunk a következőképpen. Ne érjük be kevéssel.
Don't let us settle for less.
És felejts el minden akadémikus, nem is tudom, nyomasztó gondolatot.
Forget about every academic and depressing thought.
Mint like iskola, vizsgák,
exams.
Tanulnom kell, meg kell felelnem, hanem legyen a várakozásunk Isten. Mi a szöszér vagyunk mi most itt? Mi az, amiért te most itt ülsz? Ha nem az, hogy megismerd Istent. Ha nem az, hogy megismerd őt, és a kegyelmét. Azt a hihetetlen országot, amiben én és te, bűnösök, a mindenható Isten elé járulhatunk félelem nélkül. Miért vagyunk itt, hanem azért, hogy megtanuljuk az ellenkezőjét annak, amit a világ tanít nekünk. Hogy a halál helyett életet találjunk. És nem akármilyen életet, hanem azt az életet, amit Isten készített nekünk. Tudod, ha elvégzel egy egyetemet, akkor jó leszel egy szakterületen. És lesz haszna az életedben. A munkádban, az életszínvonalban, abban a módban, ahogy forgolódni tudsz a világban. Amit viszont most tanulunk, az az örökké valóságot változtatja meg. Mert te ott leszel. Örökre, a dicsőségnek azzal a mértékével, amit itt a Földön elfogadtál és megkaptál Istentől. Amit most tanulunk, az maga az élet. Ki tanít meg minket élni? És van, akinek ez a kérdés jókor hangzik el. De én, amikor először föltettem, úgy éreztem, hogy már késő. Hogy értem? Miért nem beszéltek nekem erről előbb? De most beszélünk róla. És Isten visszaváltja, megvásárolja az elveszett éveket. És ad nekünk. Kibeszélhetetlenül sokat. És ha egy technikai imánk lehet, az az, hogy be tudjuk fejezni a rómaiakhoz írt levelet. Ha be tudjuk fejezni, az csoda lesz. Az Isten szuverén tette. Itt a Káris 6. osztályban. Úgyhogy mindenható Úristen. Itt vagyunk. És te előtted vagyunk itt. És nem kevesebbet várunk, mint az, hogy te lehajolj hozzánk. És ezt nem csak úgy mondjuk, nem akarjuk csak úgy mondani, hanem hihetetlen szükségünk van rád. Uram, nem csak arra, hogy ismerjünk, hogy halljunk rólad, hogy tudjunk rólad, hanem hogy személyesen megismerjünk, hogy veled járjunk. Uram, és ezt te teszed meg velünk. mi odaszánjuk magunkat, a fülünket, az időnket, a szívünket, megalázzuk magunkat a te kezed alatt. És te, Uram, te Istenem, hajolj le hozzánk. És jelentsd ki magad nekünk. Az evangéliumodat nem tudjuk mi az. De jelentsd ki. És a te igazságodat nem tudjuk mi az. Sose hallottuk. Semmit nem tudunk. De te, Uram, jelentsd ki magad nekünk. Áldj meg mindannyiunkat külön-külön. Az életünkben végezd el, amit el akarsz. És kenj föl minket. Te nevedben. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Ez egy bevezető óra. És remélem, hogy csak röviden lesz bevezető. És aztán elkezdünk Istenről beszélni. Nem tudom, hogy mit szeretnétek jobban. Megismerni a római levelet. Úgy értem, szépen, kategorikusan. Vagy találkozni Istennel. Mert tudod mit? Ha kategorikusan, szépen ismered a rómaiakhoz írt levelet. Az szép dolog. Az szép dolog. De szerintem a hajadra kenheted. Ha ötösre vizsgázol minden tantárgyból, és te leszel a kitűnő diák a ketán, de nem ismerted meg Istent, de nem ő volt a cél, hanem csak akadémia. Csak tényanyag, csak tanultam, az kevés. Úgy értem, inkább bukj meg, de ismerd meg Istent. Inkább utáld, hogy itt kell ülnöd még 10:30-kor is. De ismerd meg Istent. Mert ő az életünk. És figyelj, ne gondold, hogy valami elméletet kell megtanulnunk. Ha ez nem szolgálja a kapcsolatunkat Istennel, akkor fölösleges. Akkor nagy fejet növesz nekünk, és zsugorítja a szívünket. És nem azt mondom, hogy mostantól, holnap beszéltek Pásztor Ferivel, és azt mondja, én megbukok a te órádon, a Schlinglov Sanyi mondta. És nem fogok itt tanulni. Nem azért vagyok itt. De ha ezáltal jobban megismered Istent, akkor csinálj. És majd utána beszélünk. Úgyhogy Pál apostol a rómaiakhoz írt levele. Én hiszem, hogy ez a levél különösen fontos a Bibliában. Három okból. Az egyik egy személyes. Akarjátok-e hallani? Ez nem volt meggyőző. Akkor mondom a másikat. A rómaiakhoz írt levél megmentette az életemet. Az enyémet. És ez tényszerű. Amikor én elkezdtem keresni Istent, sok sebből vérző ember voltam. Aki sok jó elképzelést követett már, úgy, hogy róluk kiderült, hogy hazugságok. És a véremet adtam dolgokért, amik lehet, hogy arra sem lettek voltam méltóak, hogy az időmet adjam nekik. És amikor eljutottam oda, hogy az életre a válasz a természet felettiben kell, hogy legyen. Feltettem azt a kérdést, hogy mi van a természet felettiben. És nyilván tanítókat kerestem, akik tudnak erről mondani valamit. És kipróbáltam sok mindent. De az utolsó gondolatom se lett volna, hogy esetleg a kereszténység lehet a válasz az életre. Míg nem találkoztam egy úriemberrel, aki be tudta bizonyítani, hogy Isten van, és hogy ő az, akinek a Bibliában mondja magát. És megtértem. És elkezdtem járni egy közösségbe, akikről utólag kiderült, hogy nem igazán tanítják Isten teljes parancsolatát. Nagyszerű, kedves, aranyos emberek voltak. Szerető emberek, akik egy csomó mindent félremagyaráztak a Bibliában. Egy törvényeskedő kis közösség voltak, akik megpróbáltak uralkodni egymás életén, és akik pont ezen a törvényeskedésen keresztül hiszem, hogy tönkretették egymást. És én náluk tértem meg. És ők bizonyították be nekem, hogy van Isten. És ők mutatták meg nekem Isten szeretetét először. És csodálatos, aranyos emberek voltak. De tényleg, tehát elbűvölőek, őszinték, igyekvőek, tűzben égőek. És valami nem stimmelt. De tudod, két hetes, egy hónapos hívőként mit csinálsz? Hogy tudod megkérdőjelezni azt, ami a pulpitusról elhangzik? Nem? Igaz? Meg tudod kérdőjelezni? Nem? De igen. Hol, de mennyire? Hol, mennyire muszáj megkérdőjelezned? Mennyire muszáj felvállalnod a felelősségedet? Mennyire muszáj élned azzal az intézménnyel, amely Isten első számú intézménye, a szabad akarat és a személyes felelősség, amivel elszámoltatható vagy Isten előtt. És tudod, mi az alapod erre? Ez a könyv. Fehéren-feketén. Megvan írva. És tudod mit? Ha te tiszta szívből keresed az igazságot, akkor Isten ki fogja nyilatkoztatni neked a Bibliából. Egy hetes hívőként, mint 20 éves hívőként. És én ezt csináltam. Kérdeztem, ők válaszoltak a Bibliából. Ezt jól csinálták. És én olvastam. És mentem vissza. Hogy ide nem az van írva, amit mondtatok. Na jó, de itt meg itt. Oké. Megyek és olvasok. Mentem és olvastam. És jöttem vissza. Ide se az van írva, amit mondtál. És ezt kérdeztem tőlük, hogy melyik részét, mert olyan nagy ez a Biblia. A melyik részét kezdjem el olvasni, hogy összeálljon a kép a lehető leghamarabb. Melyik részét olvassam el, amit, hogyha egybe elolvasok, akkor érteni fogom, hogy mi van. Nincs valahol összefoglalva. És a válasz ez volt. Talán a római levelet kéne olvasnod. És figyeljetek, ez egy csoda volt. Sanyi elkezdte olvasni rómaiakhoz írt levelet. Nem értette. Elolvasta az egészet. zöldség. Aztán elolvasta az első fejezetet még egyszer. Érdekes volt. De zöldség. És aztán elkezdtem olvasni versről versre. És elkezdett kialakulni egy kép. Lépésről lépésre. Egy rajz Istenről. Egy kép Istenről. Egy Istenről, aki az életét adta értünk. Egy Istenről, aki igazságos, de aki kegyelmes is. Aki nem tagadja meg önmagát, de nem tagadja meg önmagát nem csak az igazságosságában, de a szeretetében és az irgalmában sem. És azt mondtam, hogy figyelj, akiről ti beszéltek, az nem a rómaiakhoz írt levél istene. És hiszem, hogyha ebből a levélből van egy saját meggyőződésetek Istenről és az ő igazságáról, az meg tudja tartani az egész életeteket. Ha semmi más nem tudsz, és tudj, és ez összefűződik, és ott van az Ószövetség, ott van az Újszövetség többi levele, és ez mind egy. De ha a rómaiakhoz írt levél tartalmát, üzenetét te saját magad megérted, és egy meggyőződésre jutsz belőle, mindig meg fogod tudni különböztetni a húst a csonttól. Eléd raknak egy csirkét, és nyami-nyami megeszed a húsát. És azt mondod, hopp, ez egy csont. És ezt meghagyom. A jót elfogadom, és a többit ott hagyom. És ez az érzéked. Az Isteni igazság és az eretnekség megkülönböztetésére kialakulhat csak ebből az egy levélből. Szabaddá tesz. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. És Péterrel volt egy beszélgetésünk, hogy az az igazság, amit valaki mástól fogadsz el, de nem a Bibliában való személyes tanulmányozásodon alapul, az lehet, hogy nem szabadít meg. Nem élhetünk mások hitéből. Nem teheted meg, hogy beülsz ide, és elhiszed nekem. Muszáj oda menned Istenhez, muszáj oda menned a könyvhöz, és meg kell győződnöd arról, hogy tényleg úgy van-e megírva, ahogyan tanították. Tényleg oda kell menned? És hadd mutassak nektek erről egy írást apostolok cselekedeteiben. Nem, valószínűleg nem. Hogy tényleg ott lenne 17-ben van? Bingo! Pásztor Rita folytatja az órát. Tehát Pál Szilással átment Béreába, és amikor megérkeztek, bementek a zsinagógákba. 10. vers. Bementek a zsidók zsinagógájába. 11. vers. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, vagy valahogy így. Teljes készséggel fogadták az igét. Oké. Itt most neked kritikusan kell ücsörögnöd? Karba tett kézzel azt mondja, rájövök én. Mondjad csak. Engem nem tudsz megetetni. Nem. Teljes készséggel fogadhatod az igét. Gyerünk, taníts. Lőj ide, gyerünk. Tudni akarom. És leírom. És megpróbálom megérteni. És elfogadom.
succeed. Yes.
De azután.
But then,
és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Elfogadom a tanítást készséggel, és utána hazamegyek, és saját meggyőződést szerzek arról, hogy tényleg így van-e. És még valamit teszek. Életet kapok. Életet akarok kapni. Nem tudást. Nem csak nagy fejet. Ez Istenről kell, hogy szóljon. És ha én nem megyek be azzal, amit tanultam Isten jelenlétébe, és nem válok személyesen általa tanított emberré, akkor lemaradok a lényegéről az egésznek. Isten kell neked, hogy beszéljen az evangéliumról. Ő kell, hogy beszéljen a haragjáról. Tőle kell, hogy halld Róma 8-at. Róma 8:1-et, hogy nincs már semmiféle kárhoztató ítélet. Ő kell, hogy megvilágosítson. De ha nem mész hozzá, akkor csak szavak lesznek a fejedben. Mind múlik ez?
What is this up to?
Mi kell ahhoz, hogy menjek Istenhez?
What do you need for going to God? What does
it take? Szomjúság.
It takes thirst.
Szomjúság kell hozzá. Semmi más.
Nothing else.
Egy őszinte,
sincere,
szívedből fakadó szükség. Semmi több.
Nothing else, nothing more.
Szomjúság.
Just thirst.
Ha szomjas vagyok,
if I'm thirsty,
iszom.
I drink.
És a helyzet az, hogy lehet, hogy lesznek gondjaitok. Mert nem vagytok elég szomjasak. Lehet, hogy Isten mindent használni fog a jóra. És a mindenben lesz egy csomó olyan dolog, ami szomjúságot ébreszt. Úgyhogy ne lepődjetek meg, ha elkezd zajlani az élet, ha elkezd történni, ha nehezebb lesz, ha nyomás alá kerülsz, ha bajokba kerülsz, ha kétségbe esel, ha a hullámok összecsapnak a fejed fölött, nem a ketában, hanem az életedben. És az a nehézség, ami jön, és lehet, hogy már jött, és lehet, hogy még jön, az a javadra van. Az a nehézség szárasztja ki a szádat annyira, hogy szomjas légy. Hogy azt mond, hogy mi a fenének növesztem a fejemet. Anélkül, hogy bemennék a mindenható Isten jelenlétébe. Ó, Uram, téged kereslek. Az egész nem ér semmit. Az álmaim nem érnek semmit. A munkám nem ér semmit. A családom nem tud megváltani. A jövőm, ha te nem vagy benne, nem ér semmit. Ha téged nem talállak meg, akkor lemaradtam. És kell lesz, Uram. Fontosabb vagy nekem a mindennapi kenyérnél. Ha reggel felkelek, te vagy az első gondolatom. Este, amikor lefekszem, tőled köszönök el. És hogyha van egy kis időm, ha van egy kis energiám, ha feldobom a szívemet, hozzád esik vissza. És bárcsak így élhetnénk. És ez az imám egy kicsit. Uram, vezess minket így, hogy ezek rólad való szavak legyenek. Amen. Amen. Dobjuk ki ezt a jegyzetet, gyűrjük össze, és dobjuk ki. Mert ebben olyan unalmas, lényegtelen dolgok vannak, mint a szerző, a levél, egységre, címzettek, nem tudom, ilyenek. Na jó, essünk túl rajta, és aztán lássunk hozzá. Aztán, jó. A másik két ok, amiért fontos a levél, az egyik a témája. A másik pedig az, hogy kinek íródott. A birodalom fővárosába, Rómába címezték a levelet. És érthetjük, hogy Isten ott egy mély munkát akart végezni. Hisz onnan, mint egy nem is tudom, gócból újra tovább terjedt az evangélium a világ minden irányába. A témáját meg később említjük. A szerzője Pál apostol, és a szép ebben az, hogy ezt nem is nagyon kérdőjelezik meg. Mint ahogy más leveleknél lesz kedvenc foglalatossága sok írástudónak. Pál csak egyszer utal magára név szerint, egy-egyben. Ugyanakkor van egy csomó belső bizonyíték az írásban, ahol Pál a saját történetéről és eseményekről beszél, amiket más levelek is igazolnak. Apostolok cselekedeteivel, 1 Korintussal, Filippivel, és ezek az egybeesések, hogy Benjamin törzséből származik, üdvözletét küldi Priszkának és Akvillának, beszél a jeruzsálemi útról, ahova indult, és hogy Rómába akar menni, ezeket a többi levelek is említik. Jó. Oké, a levél egysége. Felvetődött az a gondolat, hogy a 15. és a 16. fejezet nem tartozik a rómaiakhoz írt levélhez. Mert hogy Priszka és Akvilla köszöntésével kezdődik, akik állítólag Efezusban éltek. Úgyhogy Rómában rossz címzett. Kit elment el a levél. De ez nem igaz, mert hogy ők eredetileg Itáliában éltek, csak császári rendeletre kellett elhagyniuk az otthonukat. És később, amikor a lehetőségek megint nyitottak voltak, azonnal visszaköltöztek Rómába. Úgyhogy a címzet nem volt téves. Jó, akkor a levél címzetje. A legtöbb levelet konkrétan egy gyülekezetnek írták, de nem így a rómaiakhoz írt levelet. Itt a címzet mindazok, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt Rómában. Úgyhogy ez 1.17-ben van. Minden kereszténynek, minden hívőnek szól. És nyilvánvaló, hogy Rómában több házi biblia tanulmány vagy kis gyülekezet is lehetett. És ugyanakkor Pál üdvözli a gyülekezetet is. De ez a gyülekezet valószínűleg nem az egyetlen volt, és Pál erre gondolt. Az ok, amiért a rómaiakhoz írt levél egy nagyon teljes levél, az egyik oka az, hogy Pál személyesen mindez idáig nem szolgált Rómában. Nem ő alapította ezt a gyülekezetet, habár sok tanítványa, illetve olyan gyülekezeteknek a tagjai, ahol ő szolgált, éltek ekkor Rómában. A 16. fejezetben több mint 28 embert említ név szerint, akiket ő ismert. Úgyhogy ezen keresztül, rajtuk keresztül Pálnak, igenis volt egy komoly szolgálata a Rómában, a római gyülekezetben. És itt most csak ez egy zárójeles gondolat. Amikor szolgálsz, fogalmat sincs, hogy milyen munkát végzel. Egyszer nem lehet róla fogalmad. Beszélsz egy emberrel, iskolatársad fél éven keresztül a Kárizban, a hatodik osztályban, és te szolgálsz felé. Problémái vannak, te szereted, befektetsz, van egy szolgálatod felé. És ez az ember lehet, hogy 5 év múlva, 10 év múlva elköltözik Törökországba, és pásztora lesz ott egy gyülekezetnek. Vagy tanító lesz ott. Vagy csak egyszerűen egy ember, aki örömmel szolgálja Isten, és emberek százait érinti meg. És ott megtér valaki, aki az a fél alapvirágnak a nagy evangélistája lesz. Még 15 év múlva. És ebben részed van neked is. Azzal, hogy most szereted azt az embert, aki melletted ül. Nem tudjuk felmérni, hogy Isten mit tesz rajtunk keresztül. Ha jó szívvel szolgálsz, nem érítskéld. Megmérhetetlen. Ha Isten tesz valamit, az megmérhetetlen. Úgyhogy nincs kicsi dolog. És nincs kisebb és nagyobb dolog. Csak Isten van. És ha Isten mozdult, ha Isten használt téged, hey, mit lehet mondani? Köszönöm. Köszönöm. Dicsőség Istennek. Jó, a címzettekről tovább. Hogy zsidó és pogány keresztényeknek egyaránt szól. Mert hogy zsidók nyilván éltek mindenütt, és Pál igenis beszél a zsidó keresztényekhez. És a levél egyik célja, és ezzel kapcsolatos mindjárt fogom mondani, de logikusan inkább a pogány keresztényekhez szól, a nem zsidó hívőkhöz. Miért? Hát, mert Rómában ők voltak többen. Róma egy nagy olvasztó tégely volt, ami egybeolvasztotta a világ mindenfajta népét. Ugye a birodalom minden sarkából áramlottak ide az emberek. Üzleti okokból, kíváncsiságból, úgyhogy még egy dolog, hogy a Fébé, aki vitte a levelet, az ő utazása volt igazából az egyik kiváltó ok arra, hogy a levél létrejött. Fébé ment Rómába, Korintusból. Pál azt mondta, bingo, végre írok nekik. Ez a természeti oldal. És ez is milyen érdekes, hogy te csinálsz valamit logikus, megfontolt, felelős hozzáállással, és Isten felkeni. És a Biblia egyik ihletett könyve lesz, az a levél, amit te megírtál. A kettő összejár. hogy értelemmel, felelős ítélettel, Isten előtt döntéseket hozok, és Isten ezeket a döntéseket használja arra, hogy szolgáljon. Ó, a nagy dolgokat nem így csinálják. Majd gondolod, hogy úgy keletkezett a Biblia egyik levele, hogy valaki majd tud akart írni egy levelet a rómaiaknak. Dehogy is. Nem, az valahogy úgy van, hogy éjszaka felébredsz, és egy ilyen furcsa köd vesz körül, és az isteni jelenlét érzet áthat, és a toll egyszer csak elindul a kezedben, és leírod. Jó, a keletkezés helye és ideje. Pál Korintusból írta a levelet, amit onnan tudjuk, hogy Kenkre a Korintus keleti kikötője volt, amit 16.1-ben említ. Az ideje pedig a harmadik missziós útnak az a 3 hónapja, amikor Pál Görögországban tartózkodott. Ez apostolok cselekedetei 23-ban van. Jó, az ideje pedig Krisztus után 57. november 27-én 4:30. És ez onnan majd leírta, hogy lábjegyzet. Jó, nem, tehát 3 hónap, valamikor ebben a 3 hónapban. Ami azt jelenti, hogy 57 késő tele vagy, 58 kora tavassza lehetett. Ami nekünk rettentő fontos, tehát ez az egész üzenetet megváltoztatja, hogyha... Igen. Jó. A levél célja. 4 együttes célja van. És ez már kezd izgalmas lenni. Tartsunk egy szünetet? Adjon valaki egy órát. Egy értékeset. Köszönöm szépen. Hagyjatok még egyet. Ez ilyen könnyen megy nálatok. Ezen nincs semmi, csak egyébként.
Ez mindig fordik azt lehet egy picit, mi?
De rájövök, csak emlékeznem kell, hogy volt. Szóval fél 11-ig, ugye? Jó. Tehát az első cél. Ez egy nagyon egyszerű, praktikus. Pál értesíteni akarja a római gyülekezetet, hogy jön. Abcsel 19:21. És az elején is írja, hogy már régen akartam menni. De nem sikerült. Erről is majd beszélünk. Jó, a második, és ez nagyon izgalmas, az evangélium részletes bemutatása. És ezért, tehát mi gondolj bele egy új hívőként, ugye te mi a szöszről szól ez az egész Biblia? Itt vagyok, itt van Isten, megtértem. Mi az üzenet? Ó, jól tértem meg? Mit kell csinálni? Ugye, te mindig az érzésem, hogy valahol van egy apró betűs rész. Nem bírok ezen eligazodni. És ebben a levélben az evangélium részletes, és majd, hogy nem mondhatom, teljes bemutatása ott van. És nem merj ásítani.
And don't you dare to be on.
Fogalmad nincs, mi az evangélium. Életünk végéig nem fogjuk tudni. Úgy értem, tudod? De tudod, mit jelent az az örömhír, hogy Isten minket elveszetteket, ingyen kegyelemből megváltott, és hogy örök életünk van. Nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Úgy értem, fogalmunk nincs, hogy mit jelent tényszerűen, a valóság súlyát és tartalmát tekintve. Nem tudod, hogy nem tudod, hogy mit jelent, hogy a világegyetemnek van egy ura, akinek a szava lét és nem lét között dönt. Nem élet és halál között, hanem lét és nem lét között. Van. És van. Nincs. És nincs. Ezt érted? A mindenható Úr Isten. És ez az Isten egy örömhírrel fordul felénk. Úgy értem, ha látnád őt a hatalmával és az igazságosságával, és látni fogjuk, ezért vagyunk itt, akkor meghalnánk a félelemtől. Mint egy halott ember összeesnénk csak a felismeréstől, hogy mi van. Isten igazságossága. És egy evangélium jön. Ez ezt jelenti, örömhír. Egy örömhír. Békesség az embereknek itt a Földön. Mit jelent az, hogy aki uralkodik lét és nem lét fölött, ezzel az indulattal van irántad? Mit jelent ez? Örökön örökké fogjuk tanulni. Sose ásíts, ha az evangéliumot hallod. Nincs más üzenet. Itt a Földön nincs más üzenet. Wow! Úgyhogy ez az evangélium levele. És ez szól a pogányoknak is. És valójában Pál fogja és hátralép ötöt. És megnézi az emberiség történelmét, és bemutatja Isten egész üdvtervét. Mi történt? Hogy látja Isten? Hogy mentett meg? Az egész üdvterve. Hű. A harmadik. A zsidó és pogány keresztény a fogalomból, illetve jelenségből adódó feszültséget fel akarja oldani. Jézus zsidó volt. Az első keresztények zsidók voltak. 8 évig ki sem mozdult senki Jeruzsálemből. Kicsit túlzok. De a kereszténység a zsidók között kezdődött. A zsidók a Isten választott népe. Úgyhogy felütötte a fejét, majdhogynem, mint az első és Pálnak talán a legtöbb gondot okozó eretnekség a judaizmus. Ami arról szólt, hogy ha keresztény vagy, egy kicsit zsidónak is lenned kell. Jó, nem teljesen, mint régen, de azért körül kell metélkedned, meg kell tartanod a törvényt, és gyakorlatilag ez a lényege az egésznek, hogy a törvényt életben tartsuk. De nem a betűjét, hanem a szellemét. Az elvet, hogy törvény alapján élünk. Na és ezt aztán ütivágja Pál ebben a levélben. És a Galácia 5:1, illetve Galácia 3, valójában az egész galáciaiakhoz írt levél, Pálnak ugyanezt a harcát mutatja a judaizálók ellen. De tele van a levél nagyon fincsi kis definíciókkal. Jó. A negyedik célja, és talán, nem vagyok benne biztos, de talán ez a fő cél. És ez Isten igazságosságának a kijelentése. Isten igazságáról szól. Értekezés és hitvédelem. Olyan az egész levél, minthogyha... És a panaszkodó feltevések vagy kérdések nincsenek leírva, de minthogyha némi vádra adna választ Pál. Igazságos az Isten? Igazságos az Isten? Kiben merült már fel ez a kérdés? Hogyne? Hát hogyne? Igazságos az Isten? Vagy csak erős? Erős. Ez Sátán vádja? Te nem igazságos vagy. Te erős vagy. Azért van igazad, mert te vagy a legerősebb. És bennünk emberekben is, főleg amikor visszafelé simogatják a hátunkat, amikor a hústestünk megsérül, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy nekünk kényelmes, akkor ott csendben, ha igazán jó keresztény vagyok, akkor csendben belül mondom azt, hogy hol itt az igazság. Ha meg nem vagyok jó keresztény, akkor hangosan mondom. Igazságos-e az Isten? És tudod, ez egy teljes kérdés, és egy teljes igazság. Igazságos akkor, amikor egy élet előbb véget ér, mint mi gondoltuk, hogy kellett volna. Igazságos, amikor teljes nemzetek élnek nyomorúságban? Igazságos, amikor egy gazdag ember, aki istentelen, kevés, dőfös és gonosz, nem lát bajt egész életében, csak hízik, és él, mint Marci Hevesen? Igazságos, amikor az egyik legjobb ember, akit ismersz, halálos beteg lesz? Az, aki legkevésbé érdemelni? Amikor egy jó ember, aki meghal Krisztus nélkül, pokolra jut? És egy rossz ember, aki megtér, a mennybe megy? Igazságos az Isten? Szerintem ez egy jó kérdés. És jó megválaszolni. Mélyen. Olyan mélyen, ami már megkérdőjelezhetetlen. Ami már a szívünk legmélyebb kamráinak a részévé, tartalmává válik. Mert így fogok viszonyulni hozzá. Ha jó keresztényként csak belül kérdőjelezed meg, ugyanúgy elvágod magad tőle, mint hogyha rossz keresztényként hangosan. És Isten szereti, ha megkérdőjelezik. Azzal a szándékkal, hogy alázatban alávethessem magam az ő igazságának. De nem szereti, ha megkérdőjelezik, hogyha a büszkeségemmel az önigazságomat akarom érvényre juttatni az övével szemben. Úgyhogy ez a levél Isten igazságosságáról szóló hitvédelem is egyben. Jó, és végül aztán tartunk egy szünetet, a levél témája. És ezt említettük, az evangélium 1.16-ban, illetve Isten igazsága, amely, és figyeljetek, ez az első tanítás, Isten igazsága, amely ebben az evangéliumban nyilvánul meg. A legnagyobb arrogancia az, ha azt hiszem, hogy ismerem Isten igazságát. Ha csak nem vagyok szellemi ember. A testi ember azt mondja, hogy Isten igazsága a Mózes 10 parancsolata. Nap. Nem. 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 Isten igazsága megjelent törvény nélkül. Róma 3-ban. És ez az evangélium, ami olyan szép és olyan nagy, hogy alig merjük elhinni. Jelenti ki Isten igazságát a legmélyebben. 1.17. Amen. Amen. Tartsunk egy szünetet. Mindenki fusson 2-3 kört. És aztán folytatjuk. Hát, folytassuk, mit szóltok hozzá? Az első, amit szeretnék átnézni veletek, az a levél vázlata. Jó a bevezetés, és ezeket a pontokat írjátok le, szerintem az jól jön, ez 7 lesz. Csak segít egy kicsit így eligazodni az egészben. Jó, a bevezetés 1-től 17-ig, és ez három részre osztható, a címzés és üdvözlés, kapcsolatteremtés, igen, és a téma hangsúlyozása. Egyébként, igen, jó. Akkor a második nagy rész, Isten igazsága megnyilvánul az ítéletben. És ez 1.18-tól 3.20-ig tart. Jó, és ennek is van 4 nagy része. Jó, az első a pogányok ítélete.
A, the judgment of the Gentiles.
Akkor az ítélet az isteni mérce alapján.
Subpoint here one.
Ez a második okay. Nagy pont. Tehát itt csak azt kiadjuk.
Judgment according to divine measure.
Jó, a harmadik, a hűtlen zsidók ítélete.
C, judgment of the
és aztán az egész emberiség ítélete. És itt csak egy picit álljunk meg, hogy ez ne csak adat legyen, amit leírtatok. Isten igazsága megnyilvánul miben? Az ítéletében. Ha van igazság, és van bűn, akkor kell, hogy legyen ítélet. Kell, hogy legyen következménye annak, ha valaki vétkezik. És ha Isten egy igaz bíró, akkor kell, hogy ítéljen. A tökéletes igazsága megköveteli. És ezt ezt itt elmagyarázza nekünk. És a szép az az, hogy ebből az ítéletből nem hagy ki senkit. Pogányok ítélet alatt vannak. Az isteni mérce alapján ítélet alatt van mindenki. A zsidók, akiknek megvolt a törvény, akik a választott nép ítélet alatt vannak. És aztán ne színezzük tovább, az egész emberiség ítélet alatt van. És amikor erre figyelsz, és megállod, hogy ne kárhoztasd magad, és egyfajta elutasítással olvasd, rengeteget tanulhatsz Isten igazságáról. Kicsoda a mi Istenünk? Mi mozgatja őt? Hogy néz erre az egészre? Csodálatos kijelentés. Jó? A harmadik nagy rész. Isten igazsága kinyilvánul a megigazításban. Jó, és ez 3.21-től 5.21-ig tart. A megigazításban. Jó, és itt van négy alpont. A megmagyarázza a tulajdonított igazságot. A tulajdonított igazságot. Mert hogyan gondolkozunk mi emberek? Kiérdemlem az igaz voltamat. Igaz? Tehát, hogy megdolgozom érte. Mit kell tennem ahhoz, hogy római állampolgár lehessek? Mit kell tennem ahhoz, hogy svájci állampolgár lehessek? Fizess be ennyit. Két év katonai szolgálat itt. Életrajz, nem tudom, és majd eldöntjük. És megfelelek, és a megfelelésem, a tetteim, a pénzem, a teljesítményem alapján el vagyok fogadva. Ez a mi gondolkodásmódunk. Isten igazsága ilyen módon soha nem lehet a miénk. És ezért elmagyarázza, hogy van egy másik fajta. Ha valaki svájcinak születik, svájcie az. Igen? És mennyit fizettél érte? Egy gonyit sem. Mit tettél érte? Hogy tudod elveszíteni? A tulajdonított igazság. El fogja magyarázni nekünk. A második, a tulajdonított igazság szemléltetése. Aztán a tulajdonított igazság élvezete, és aztán a tulajdonított igazság szembeállítása a bűnnel. Akarjátok a verseket is ehhez, hogy ez mettől meddig van? Nem terhellek titeket ezzel. A bűnnel. Jó, a negyedik. Isten igazsága nyilvánvaló lett a megszentelődésben. Oké, tehát hol láttuk Isten igazságát? Az ítéletben, a megváltásban,
és
a megigazításban, jól mondod, és aztán a megszentelődésben. Ki az, aki tudja, hogy mi ez? Mi a megszentelődés? Nagyszerű. Én is mindig tűnődtem. És kicsit most is tűnődök, még jó, hogy ez, hogy ez a levél közepén van, addig még készülhetek. De lesz róla szó. Mert hogy A helyzetemben igaz vagyok. Svájci. Itt születtem. De bunkó svájci vagyok. És a legtöbb svájci szégyenli, hogy én is svájci vagyok. És a polgármester is szégyenli. Úgy értem, ha így próbálnék svájcivé lenni, hát ha nem az lennék születésemnél fogva, sose kapnám meg. Úgyhogy valaminek történnie kéne. Valami változásnak. És ez a megszentelődés. Valami történik, amitől a kapa kiesik a számból. Szóval, hogy valami tényleg történik, de csak utána. A svájci levegő, a tehén tej, igen, ez az lila tej, ja nem, a lila tehenek. És megváltozom. Jó, és ez a 6. és 8. fejezet. És ennek van két része. A megszentelődés alapja, és aztán a megszentelődéshez való viszonyunk. Jó, de hazudtam, több része van. Csak akkor még nem lapoztam. A következő a feszültség a megszentelődésben. Tippeljetek, hogy ez hol van, ez Róma 7. Jó, aztán erő a megszentelődéshez. És mégis mondom a főverseket, mert ez hasznos lesz nektek. 8.1.17. Jó, a következő, a megszentelődés célja. 18.27. És a megszentelődés biztos volta. Sureness. 28-39-ig. Ez milyen jó? Úgy értem, svájci vagy, szép finoman, jól öltözött, jól hajtogatott, jól vasalt svájci leszel. A végére. Valahogy. Nem tudom, hogy. De van egy garancia. Mert akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket megigazított, azokat meg is szentelte. Valahogy így. Mindjárt pontosan van. Igen. Azt mondja, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte 29 Róma 8-ban, hogy hasonlóká legyenek a fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akiről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
To the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, he also justified, whom he justified, he also glorified.
Jó, következő nagy rész.
Next large part.
Ez az 5. Isten igazsága megnyilvánul szuverén döntésében.
The justice of God revealed in his sovereign decision.
9. és 11. fejezet. Zavarba ejtő fejezetek. Zavarba ejtőek. Ki vagy te, hogy vitázol az Istennel? Ki vagy te, hogy szembeszállsz az Istennel? Mondhatja-e az agyagnak, mondhatja-e a mesternek az agyag, hogy miért formáltál engem ilyenre? Wow. Szuverén Isten. Úgy értem, felettünk áll, érinthetetlen, és érinthetetlen a döntéseiben. Megkérdőjelezhetetlen. Ebben a két fejezetben Isten egy picit ilyen arrogánssá válik. Hátralép kettőt, és azt mondja, hogyha szemét lennék, mit tehetnél ellene? Ha? Hm? Nem vagyok. De azt el kell, hogy mondjam, hogy valami baj van a hozzáállásoddal. Mert úgy beszélsz velem, mintha te vettél volna elő a falzsebedből. És Isten helyreigazít néhány dolgot. Ismerjük mi Istent? Igen. De nem. És azt gondolom, hogy ha nem látjuk őt olyannak, amilyen, az a kapcsolatunk rovására megy. Mert Isten kegyelme, a szerető kedvessége, hogy a végén olyan, mint egy kismadár, aki ide ül a válladra, és a csőrét hozzádörgöli az arcodhoz. Ez a tény akkor csodálatos, ha látod őt szuverén Istenként, aki azt tesz, amit akar. És nem, és kisenyíthatod a szádat. Kicsoda Isten. És három alpont ezen belül. Isten szuverén döntésének kijelentése. Isten szuverén döntésének alkalmazása. Isten szuverén döntésének beteljesülése. Jó, és aztán a hatodik. Isten igazsága megnyilvánul az átformált életben. És itt válunk gyakorlativá. Ez 12.1-től 15.13-ig van. Eddig Isten letanította az elméletet. És utána arról kezd el beszélni, hogy ez hogyan fog megnyilvánulni az életünkben. És ez csodálatos. Mert ez kell, hogy legyen a sorrend. Hogyan lesz belőlem más ember? Úgy, hogy megkapom a 10 pontos, vagy 110 pontos elvárás listát, megváltozom, és utána jöhetek Istenhez, hogy közösségben legyek vele? Nem, először közösségben vagyok Istennel. Megismerem őt, és az, akinek és aminek őt megismertem, átformálja ott legbelül a szívemet, és ezzel együtt az életemet. Amikor a nap süt a jégre, a jég megolvad. És nem, a jégnek nem kell tennie semmit. A nap teszi. Amikor a nap süt az agyagra, az agyag megkeményszik. De ha a nap nem süt, az agyagnak nincs sok lehetősége. És a jég sem nagyon olvad meg. Ha nincs meleg. És akkor itt van néhány alpont ezen belül is. Az igazi odaszentelés. A keresztény szolgálat. Társasági kapcsolatok. Hatalomhoz való viszony. Jövő.
Future.
más keresztényekkel való viszony. Jó, és aztán a hetedik, azok a befejező intelmek, 15-14-től 16-27-ig.
Closing exhortation from 15-14 to 16-27.
Jó, akartok-e verseket? Tehát utána akartok-e nézni ezeknek?
Do you want the verses for each of these?
Csak mert, nem tudom, ez így... Hogy? Igen, lefémásoljuk. Jó. Oké, akkor ennyi. Igen. Igen. Uh-huh. Jövő fényében. Jó. Kérdés, hozzászólás? Az időnk lejárt.
Our time is up.
És jövő héten ugyanekkor ugyanitt találkozunk,
week,
és
same place, same time, we meet here.
És imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a mai estét.
Lord, thank you for tonight.
És hálásak vagyunk neked.
And we are thankful to you.
Kérünk téged, hogy vezess végig minket ezen az üdvterven. Hadd lássuk ezt az evangéliumot. Hadd lássuk, Uram, a te igazságodat úgy, ahogy még soha ezelőtt. Érintsd meg a legmélyebb részeinket. Változtass át ott legbelül, Uram, hogy az új élet a gyümölcsként teremjen rajtunk. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Egy házi feladat. Fogjátok ezt a vázlatot, és gondolkozzatok el rajta. Egy olyan módon, hogy beleolvastok a római levélbe, és felfedezitek ezeket a témákat benne. Ugye, ez jól hangzott. Ugye, itt van a megszentelődés leírva valahol. Ne viccelj, ezt már nem tudom hány évek tűnődöm rajta, hogy mi az. És még mondta is, hogy hol. Hogy kérlek, nézzétek meg. Jó, ez egy olyan házi feladat, amit nem fogok tudni ellenőrizni. De ha azért vagy itt, hogy megcsináld, amit elvárok, és elém tehesd a kész eredményt, és csak azért csináltad meg, mert én ellenőrzöm, akkor úgyis lemaradtál már egy csomó mindenről. Úgyhogy bátorítlak titeket, hogy ezt csináljátok meg. Amen, Isten áldjon benneteket.